Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, Uram, hálákat adunk neked a te szeretetedért. Köszönjük, hogy te előbb szerettél minket, mint ahogy mi szeretünk téged, Uram. Köszönjük, hogy a szívünk telve szeretettel feléd, és irántad. Köszönjük az Úr Jézust, hogy annyira szerettél minket, hogy az Úr Jézust adtad nekünk a keresztre, hogy bevégezze a kereszt művét, és hogy mi újjászülethessünk, bőségben éljünk, és szabadok lehessünk. A Jézus nevében köszönjük, mennyei Atyám, ezt a bőséget, gazdagságot, amit adtál a te igéd által, és minden javakban gazdagok lehetünk, Uram, mindenben, mert azt írtad az igédben, hogy mindenben, és mindenben megerősítesz minket, mindennel betöltesz minket, a drága Szent Szellemeddel is betöltöttél, Uram. Köszönjük, hogy itt élhetünk ezen a földön, és a te szavaidat hirdethetjük a népnek, és minden népnek a világon, és elmehetünk mindenhova, ahova te csak elhívtál minket, Uram. Köszönjük, hogy a te utadat járhatjuk. Azon a keskeny ösvényen járhatunk, és köszönjük, hogy hozzád fordult a szívünk, és csak az igazat mondjuk, és csak a jó dolgokat, ami te tőled származik, Uram, a Jézus nevében. Köszönjük, hogy a te igédet adtad a szánkba, amely élő és ható, és eljut a léleknek, a szellemnek és a velőknek a megoszlásáig. Köszönjük, Uram, hogy te vizsgálod a mi szívünket, és te látod a mi életünket. És köszönjük, hogy csak rád hagyatkozhatunk mindenbe, és a Szent Szellem elvezet minket minden igazságra. És köszönjük, hogy annak a szelleme lakik bennünk, aki az Úr Jézus Krisztus feltámasztotta a halálból. És ugyanaz a drága Szent Szellem megújítja mi halandó testünket is minden napon a Jézus nevében, és mi hisszük ezt, mennyei Atyám, és megvalljuk ezt minden napon a Jézus nevében. Köszönjük, Uram! Köszönjük az angyalaidat, akik tábort járnak a testünk körül, és kiküldhetjük őket, a gyógyító angyalokat, a szabadító, a védelmező angyalokat, minden területre kiküldhetjük az angyalokat, a portánkat, hogy védelmezzék, az autónkat, a gyermekeinket, a családunkat, és minden embert a világon a Jézus nevében. Megáldjuk, Uram, a vezetőket, megáldjuk az ország vezetőjét, a polgármestereket, Uram, megáldjuk a főnököket, a brigádvezetőket, és minden vezetőt, az előjáróinkat is megáldjuk a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy a drága Szent Szellem munkája az életüket, és hogy olyan embereket állítottál oda azokra a helyekre, Uram, akik vezetők, hogy a te irányításod alatt irányítják a népet, Uram. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy minél több ember hozzád fordul és térdet hajt előtted, menjen földön és föld alatt a drága Jézus nevére. Köszönjük, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, és Magyarországon is Jézus Krisztus az Úr a Jézus nevében. Köszönjük, hogy Magyarország vezetője is az Úré. A Jézus nevében eléd hozzuk a választásokat, Uram, és hisszük azt, hogy olyan embert állítasz, aki a te embered, a te gyermeked, Uram, és köszönjük, hogy csak jó életet élhetünk ezen a világon a Jézus nevében, mert a te ígéd hatalmasabb mindennél, Uram, és a te örömödben vagyunk, a te életedet éljük, a te természeteddel rendelkezünk itt a világon. Köszönjük ezt neked a Jézus nevében. Megáldom az itt jelenlevőket, köszönöm, Uram, ezt a családot, ez a te családod, Uram, és köszönjük az életüket. Köszönöm, és megáldom az ő életüket, a családjukat, és minden lépésüket, amit a Jézus nevében tesznek meg. Köszönöm, Uram, a Jézus drága szent nevében. Amen. 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 Ó, masadari áriana. Ó, levederi áriana. Halleluja. Hálákat adunk azokért, az imákért, amik hozzád eljutottak, Uram, és amik valóságot is öltöttek Jézus nevében, és köszönetet mondunk, hálákat adunk azért, hogy a párkapcsolatok helyreállnak a Jézus nevében, és te tudod, Uram, hogy kinek ki a párja, és hogy együtt tudnak élni, vagy nem tudnak együtt élni. Uram, az a te kezedbe van adva, és minden gyermeket szeretett az Úr Jézus is, és a mai napig is szeret, és köszönöm, drága Jézus, hogy minden gyermeket megáldottál, és az ő szívük is a tiéd, és köszönjük, hogy nem kell félelemben élniük a családi viszályokkal kapcsolatban, mert ha a te kezedben van, Uram, akkor ott egy viszály sem fog megtörténni a Jézus nevében. Örömöd, boldogságot, a te örömödet szólítjuk a Jézus nevében. Amen, 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 halleluja. Hálákat adunk, megnyitjuk a mai alkalmat, átadjuk a Szent Szellemnek, az ő vezetésével fog ez az alkalom is lemenni. Jézus nevében ő fog vezetni minket ebben. A mai napon a vízben való bemerítkezésről fogok tanítani. Mert ez egy érdekes téma, mert nem sokat hallottunk erről, de köszönjük az Úrnak, hogy mindig épít minket, és minél többet megtudunk a tanulmányokról, a tanulmányokban ezekről a dolgokról. Az első igénk a Zsidó 6-ban, az 1-től 3-ig, és én az egyszerű fordításból olvasom fel. Ezért hagyjuk el a Krisztusról szóló alapvető tanításokat, és igyekezzünk szellemileg felnőtté válni. Ne kezdjünk el újra előről az ABC-t, az elemi tanítást, az Istenben való hitről és a gonosz dolgok elhagyásáról, a bemerítkezésekről, a kézrátételről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről. Tovább kell mennünk, és komolyabb tanításokkal kell foglalkoznunk. A továbbiakban ezt is fogjuk tenni, ha Isten megengedi. Amen. Hálákat adunk, és nekünk is kell erősebb tanítás, nekünk is kell fejlődni, és köszönjük az Úrnak, hogy ezt megadta, és megengedi Isten, hogy fejlődjünk ebben. A Jézus nevében hallhattátok, a igében olvastam, hogy keresztségekről, nem egy keresztségről beszél, hanem három keresztségről beszél a Biblia. Elolvasom az Apostolok cselekedetei 2.38-at, lapozzatok oda. Apostolok cselekedetei 2.38, amiben meglátjuk, hogy három bemerítkezésről van szó. Három keresztelésről, három bemerítkezésről van szó. Apostolok cselekedetei 2.38, és a 39-est is felolvasom hozzá. Péter pedig mondanékik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Halleluja! Ebben az igében le van írva, azért olvastam hozzá a 39-es verset, hogy mindenkinek megadatott mindegyik bemerítkezés. És ez egy ígéret. Köszönjük az Úrnak. Ez még az Ószövetségben történt, ez az ígéret, és most már az Új Szövetségben vagyunk, és ez mind megadatott nekünk. Tehát ez az ige három bemerítkezésről szól. Azt mondja az ige, hogy térjetek meg. Ez azt jelenti, hogy hitben, tehát a hit által Jézust fogadjuk a szívünkbe. Ez azt jelenti, a megváltás szándéka van ebbe. Tehát Jézus nevében való megkeresztelkedés mind a három Jézus nevében történik, de itt azt jelenti, hogy befogadjuk Jézust, és ezt a Szent Szellem végzi el. A Szent Szellem merít be Jézusba az újjászületésnél. A következő, keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevére. Ez jelenti, itt a keresztelkedjetek meg, hogy merüljetek alá, merítkezzetek bele a vízbe, merítkezzetek bele. Tehát bemerít, alámerít, azt jelenti. És megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Tehát veszitek, befogadjátok a Szent Szellemet. Megkeresztelkedtek a Szent Szellemmel. Tehát most nézzük meg itt részletesen, és hiszem azt, nagyon figyeljetek, hiszem azt, hogy kaptok róla megértést a mai napon. Tehát a megtérésnek és a hitnek az első bemerítéshez van köze. Tehát az első bemerítkezés, ugye a Krisztus testébe merítkezünk be, a Szent Szellem által, ahogy mondtam az előbb, hogy a Szent Szellem merít be Jézusba. Tehát ez az újjászületés, ez az üdvösségről szól. A második, a bemerítés vízbe történik. A vízbe merítettünk alá egy másik hívő által. tehát egy-két ember kell hozzá, az egyik hívő bemeríti a másikat. Ezt mindenki megteheti. És ez egy azonosulás, ami azt jelenti, hogy azonosulunk Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. Tehát mikor lemerülünk a halálával, azonosulunk, mikor kijövünk a vízből a feltámadásával. Ez azt jelenti, hogy meghaltunk a bűnnek, és élünk Istennek. A harmadik pedig a Szent Szellem ajándékának az átvétele, ugye a Szent Szellem keresztség, ugye a Szent Szellembe való bemerítés, ez a Szent Szellem keresztség. Mi az első jele? A Szent Szellem keresztségnek a nyelveken szólás. A hívőt a Szent Szellembe az Úr Jézus Krisztus meríti be. Tehát az újjászületésnél a Szent Szellem merít be az Úr Jézusba, a Szent Szellem keresztségnél pedig az Úr Jézus merít be a Szent Szellembe. Egy kicsit bonyolultnak hangzik, de egy idő után meg fogjátok érteni, mikor már telik a kút nektek is Jézus nevében. És ez képessé tesz bennünket Krisztus üzenetének a hatékonyabb hirdetésére, tehát Szent Szellem keresztséget, mikor megkapjuk, onnantól kezdve elindulhatunk mi is a szolgálatra Jézus nevében, de aki már újjászületett, és nincs még Szent Szellem keressége, az is már tud azért a másik hívőnek beszélni az igéről. De fontos a Szent Szellem keresztség is, tehát ez is nagyon fontos, mert Keresztelő János is azt mondta, a Máté 3.11-et nézzük meg. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön hatalmasabb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket. Amen. Tehát fontos, hogy tudjuk azt, hogy a keresztségek, bemerítkezések között különbséget tudjunk tenni, hogy ezeket megtanuljuk, és lássuk tisztán ezeket a dolgokat, hogy ki merít be, és mi bemerít be. Kit kell bemeríteni? A hívőket. A hívőket kell bemeríteni, a vízbe való bemerítkezésről beszélek. Sok igét fogok a mai napon felolvasni nektek, mert szeretjük Isten igéjét, ő épít minket, Isten igéje. A Márk 15-16-os igevers. Azt mondja Jézus, elmenvén e széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Amen. Azt írja, hogy aki hiszen, úgy kezdi, aki hiszen. Tehát először be kell fogadni az Úr Jézust a szívünkbe. Tehát hit által. Be kell fogadni az Úr Jézust, és megkeresztelkedik. Ez azt jelenti, hogy és alámerül, tehát bemerítkezik, az üdvözül. Aki pedig nem, az sajnos elveszik, elkárhozik. Tehát hitre kell jutni, ez hozza az üdvösséget, és be kell merítkezni. Itt a hitre kell fókuszálni, ott a hangsúly a hiten. Tehát itt nagyon fontos, hogy a hit. Tehát aki hívő, annak be kell merítkeznie, a hívőnek. Ez fontos. A tanítványokat is be kellett meríteni, be kellett merítkezni nekik is. A Máté 28-ban nézzük meg az igét. Megszellőztetjük a Bibliánkat most. A Máté 28, 18-tól 20-ig olvasom. És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Köszönjük a drága Úr Jézusnak, hogy a szívünkben van, szívünkben él, és köszönjük a Szent Szellemnek is, mert a világ végezetéig mindig, még amikor elköltözünk az Úrhoz is velünk lesz, mind a három személy. És azt írja, hogy minden népeket tanítványokká tudunk tenni. Minden népeket, ha elmegyünk, hirdetjük az evangéliumot. Minden népeket. Dicsőség az Úrnak, és azt mondja, hogy az Atya, Fiú, Szent Szellem nevében itt a bemerítkezésről van szó, vízbe való bemerítkezésről van ugyan szó, és tanítványoknak is be kell merítkezni. Tehát a tanítvány szó azt jelenti, hogy Jézus Krisztus fegyelmezett diákja, aki hallja, amit Jézus mond, és meg is teszi. Amen. Dicsőség neki. Hálákat adunk ezért az Úr Jézus Krisztusnak, hogy van ilyen lehetőségünk. Lapozzunk az apostolok cselekedetei 8-as fejezetéhez. Apostolok cselekedetei 8-as fejezet, és én a 26-os verstől olvasom az igét. Itt a szerecseny kincstárnok, amikor üdvözül, ez a történet van itt leírva. Hát a 26-os vers, apostolok cselekedetei 8-as fejezet 26-os versétől olvasom. Az Úrnak angyala pedig szól a Fülöpnek, mondván, kelj fel, menj el délfelé arra az útra, amely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elméne, és ímé egy szerecseny férfi a Kandakénak, a szerecseny király asszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe. És visszatérőben volt, és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ézsaiás prófétát. Mondta pedig a szellem Fülöpnek, járulj oda, és csatlakozz ehhez a szekérhez, egy pillanatra itt megállok. Ugye elindult Fülöp, azt írja, igen, hogy egy járatlan úton, járatlan ez, tehát kevesen jártak arra, vagy nem is jártak arra, mivel járatlan ez. Na most ilyet mond az Úr angyala neki, hogy menj el arra az útra. Hát lehet, hogy sokan nem indultak volna el arra az útra, mert valószínű, hogy félni lehetett azon az úton, mégis elindult azon az úton. És ugye ment arra egy szekér, tehát egy szerecseny mornyik, és azon a járatlan úton, és azt mondta a Szent Szellem Fülöpnek, hogy menj oda, csatlakozz hozzá. Figyelnünk kell arra, amikor a Szent Szellem szól hozzánk. Pál apostol is nagyon sokszor megtapasztalta azt, hogy szólt neki a Szent Szellem, és elment. Bárhova hívta az Úr, bárhova küldte, elment, nem tudta, hogy mi fog még ott történni, ott megtudta, de elment. Tehát nagyon-nagyon fel kell épülnünk az Úr dicsőségére, hogy amikor szól hozzánk az Úr, hogy mit tegyünk, meg induljunk el azon az úton, és tegyük meg. Folytatom. Fülöp azért oda futamodván hallá, amint Ézsaiás profétát olvassa vala, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Amikor még nem voltunk újjászületve, és olvasgattuk a Bibliát, akkor nem értettük meg, hogy mit jelent. Akkor még nem, mert nem volt, aki megmutassa, és most a Szent Szellem már megmutatja nekünk, hogy mi van leírva, és megmondja nekünk az értelmét. Ő pedig mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? Dicsőség az Úrnak, hogy vannak szolgálók, akik nekünk Szent Szellem által megmagyarázzák az igét. Felolvassák és elmagyarázzák. És kéré Fülöpöt, hogy felhángván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt, mint jó, viteték mészárszékre, és mint bárány, az ő nyírója előtt néma, azonképpen nem nyitotta meg az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Biztos, hogy elgondolkoztok rajta, akkor ezt az Ézsaiás 53-as fejezetében megtaláljátok ezt a részt, mert ez a komornyik Jézusról beszélt Fülöpnek, Jézusról, magáról Jézusról, mert megkérdezte, hogy kiről beszél. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornyik, ím hol a víz, hát míg átol, hogy megkeresztelkedjem. Fülöp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Azt pedig felelvén mondta, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. és megállítál szekeret, és leszállának mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik, és megkeresztelé őt. Amen. Nagyon jó ez a kis történet, és tanulságos, és nagyon szépen részletesen leírja itt az ige a Szent Szellem munkáját is, és azt is, hogy amikor meg akart keresztelkedni vízbe, mert ugye a vallásban, és nagyon sokszor, egy újjászületésünk előtt mi is csak azt ismertük, hogy vízkeresztség van. Még a bemerítkezésről én nem is hallottam azelőtt, hanem hogy csak vízkeresztség van, amikor leöntik a fejünket. De itt leírja a 37-es igeversben, hogy Fülöp, ha teljes szívvel hiszel, tehát ha befogadod az Úr Jézust, tehát fontos, hogy be kell fogadni az Úr Jézust, és utána rögtön meg is keresztelkeded, alá is merítkezett a Jézus nevében. Tehát aki nem vallja meg a Jézus Krisztusba vetett hitét, azt nem szabad alámeríteni. Mert abból száraz ördögből vizes ördög lesz. Mert aki még nincs újjászületve, az ördög neki az atya, az ördög természetével rendelkezik. Úgyhogy hiába merítünk be olyan embert, aki nincs újjászületve, nem hisz, hanem megtagadja Jézust, azzal nem történik semmi. Megfürdött a Balatonba. Vizes lett. Apcsel 18.8-hoz lapozunk. Apcsel 18.8, amikor Pál Korintusban volt, és ott hirdette az igét. A 8-as vers azt írja, hogy Kriskus pedig a zsinagógának feje, az egy zsinagógának a feje volt, hitt az Úrban egész háza népével együtt. A zsinagóga feje ugye a zsidó volt, és hitt a háza népével együtt. A Korintus beliek közül is sokan halván hisznek vala, és megkeresztelkedének vala. Azt mondja, hisznek vala. Itt is az első, hogy befogadjuk az Úr Jézust, és rögtön aláismerültek, beismerítkeztek a vízbe is Jézus nevében. Miért kell a hívőknek bemerítkezniük? Most erről fogok beszélni. Az Úr Jézus Krisztus iránti engedelmességből. A Márk 16.15.16-ot olvastuk már, amikor kiküldte őket Jézus, hogy hirdessék az evangéliumot, és hitre jussanak az emberek, bemerítkezzenek a vízbe az emberek, és aki nem hisz, azok üdvözülnek, aki pedig nem, az elkárhozik. Az az ige volt. Tehát hitre jutnak és bemerítkeznek. A Máté 28.19-et is olvastuk. Az is ugyanerről beszélt, hogy hitre jutottak és bemerítkeztek. Tehát fontos az, hogy az első, hogy engedelmesség, tehát az Úr Jézus Krisztus iránti engedelmességből kell alámerítkezni a vízbe. A második, Jézus Krisztus példáját követjük ezzel. Ő megparancsolta, hogy ezt tegyük. Tehát Jézus Krisztus példáját követjük, amikor bemerítkezünk, mert Jézus Krisztus, amikor bemerítkezett a vízbe, akkor ő azonosult az emberiséggel. Amikor mi merítkezünk be a vízbe, akkor azonosulunk Krisztus halálával és feltámadásával, amit elmondtam, és majd még egyszer el fogom mondani a továbbiakban. Máté 3-hoz lapozunk, mert ott van megírva Jézus Krisztusnak a bemerítkezése. Máté 3-ban, a 13-tól 17-ig. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vala őt, mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondanéki, engedj most, mert így illik nekünk, minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedenéki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijövel vízből, és íme az egek megnyilatkozának néki, és ő látta az Istennek szellemét alájönni, mint egy galambot, és őre elszállani, és íme egy égi hang ezt mondja vala. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát itt van Jézus Krisztusnak a Jordán folyóba való bemerítkezése. Tehát az Úr Jézus Krisztus iránti engedelmességből, a Krisztus példájának a követése által, és a harmadik pedig a jó lelkiismeret miatt kell alámerítkeznünk. És amikor Jézus Krisztus azonosult az emberiséggel, akkor nem csak az emberiséggel azonosult, hanem a földi szolgálatával is, a szolgálatának az elindításával is azonosult. Tehát azt mondta Istennek, az Atyának, hogy készen állok, Atyám, mindenre, amire elhívtál. Készen állok arra, hogy hirdessem az evangéliumot, hogy megszabadítsam a foglyokat, hogy meggyógyítsam az embereket, és készen állok arra, hogy a keresztre menjek az emberekért. Tehát itt a földi szolgálatával is azonosult, amikor rászállt a Szent Szellem. Tehát ez fontos tudni, hogy onnantól kezdve. A jó lelkiismeret miatt az 1 Péter 3.21-ben olvasunk, azt írja: most pedig titeket is megtart ennek képmása, a keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeretért való folyamodás Istenhez és Jézus Krisztus feltámadása által. Amen. Azt írja, nem a test szennyének a lemosásáról van szó, hanem a jó lelkiismeret. Dicsőség az Úrnak, már sokszor azt mondják, hogy sokan azt mondják, akik még nem ismerik az írást helyesen, hogy ki kell menni az esőre, mert az lemossa a bűneinket, az nem fogja lemosni. Jézus Krisztus vére mosta le a mi bűneinket kereszten. Mi történik a bemerítkezéskor, a vízbe való bemerítkezéskor? Azonosulunk Krisztus halálával és feltámadásával, a bűnnek meghaltunk, élünk pedig a Krisztus által Istennek. Amen. Tehát azonosulunk Krisztussal. A Róma 6-os fejezetéhez lapozunk. Róma 6, 1-től 11-ig. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Tehát ne a bűnben maradjunk meg, távol legyen, kegyelem alatt vagyunk. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele, együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint egyé lettünk vele, úgy feltámadásáé szerint is egyé leszünk. Tudván, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megsemmisüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele, tudván, hogy a Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen tekintsétek magatokat úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által. Tehát itt is a vízkeresztségről beszél, és feltámasztott a halálból. Tehát együtt élünk ő vele. Tehát új életet kaptunk, amikor azt mondta, hogy az óembert vetközzük le. Akkor a múltat, a régi természetünket tegyük le, és járjunk az új életbe. A Galata 2.20 is írja, most nem lapozok oda. A Kolosse 2.12-ben is megvan írva, hogy eltemettetvén ővel együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok, az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Jézust a halálból. és az a drága Szent Szellem, aki feltámasztotta őt a halálból. Az az erő, az az isteni erő van bennünk is. Mondjuk együtt. Megfeszítettem Krisztussal együtt. Meghaltam Krisztussal. Eltemettettem együtt Krisztussal. Életet nyertem Krisztussal. Feltámadtam Krisztussal. Felemeltettem Krisztussal. És felültettem Krisztussal. A mennyei királyi trónra. Halleluja. Halleluja. Tehát Jézus Krisztusnak Jordánba való bemerítkezése és a Szent Szellemmel való megkeresztelkedése előtt Jézus nem végzett szolgálatot. Tehát onnantól, mikor Szent Szellem reászállt, onnantól azonosult a szolgálatával, tehát megindult azon az úton. És addig egyetlen csodát sem tett, amíg ez meg nem történt. De amikor Jézus csodákat tett, amikor meggyógyította a betegeket, Jézus nem Istenként munkálkodott, hanem a Szent Szellem által felkent emberként munkálkodott. Ezt ne felejtsük el. Amikor a Jordán folyóba bemerítkezett, azonosult az emberiséggel. Amikor a földre leszületett, azonosult az emberiséggel. Filippi igében olvassuk, hogy emberré lett, olyanná vált, mint mi. Tehát azonosult velünk akkor is. Bár Isten volt, emberré lett. És amikor a földön működött, emberi hatalommal működött. Úgy, ahogy mi működünk, emberi hatalommal. Amikor meggyógyította a betegeket, emberként működött. Amikor legyőzte a bűnt, emberként működött. Amikor legyőzte a sátánt, Szent Szellem által felkent emberként működött. Úgy cselekedett a gonosszal. A gonosz szellemeket, amikor kiűzte, ugyanúgy emberként működött a halottak feltámasztásánál is. Nem Istenként munkálkodott, hanem emberként cselekedett a Szent Szellem kenetével. És mi is ugyanúgy tudunk működni. János 14.12-ben megvan írva, tudjátok, amit mondott Jézus. Fölolvasom. János 14.12. Ismeritek az igét. Azt írja. Bizony, mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Halleluja. Tehát ugyanazokat a cselekedeteket, ugyanúgy fel vagyunk emve Szent Szellem kenetével. Ugyanúgy tudjuk azokat a feladatokat ellátni, ahogy Jézus. Tehát ha Jézus Istenként működött volna itt a földön, akkor nem lenne hatalmunk így cselekedni, ahogy ő. Nem lenne hozzá még önbizalmunk se. De mivel Jézus a Szent Szellem ereje által működött, ezért meg tudjuk érteni a hatalmunkat Jézus Krisztusban, és ezeket gyakorolni is tudjuk, ezt a hatalmat. Tudjuk azt is, hogy Jézus bizonyos dolgokban azért különbözött tőlünk. Ugye ismerjük a 9 szellemi ajándékot. Ő 7 ajándékban működött. A nyelvek ajándéka és nyelvek magyarázatában nem, mert akkor még erre nem volt lehetőség, amikor Jézus a földön járt. Ezt is megtudtuk most. Dicsőség az Úrnak. Ez ugyanaz, mint az Efézus 4.11-ben, ami le van írva, az 5 szolgálat. Nem mindenki működik az 5 szolgálatban. Ugye a proféta, apostol proféta, tanító, evangélista és pásztor, ebben nem mindenki működik. De a szolgálati ajándékokban az egész gyülekezeti test tud működni, mert Jézus elosztotta azokat, a Szent Szellem elosztotta. De Jézusban viszont a 7 ajándék mindegyik működött. Ez csak egy kis kitérő volt, most visszatérek az anyaghoz. Tehát Krisztus példája kell, hogy legyen előttünk, és hogy ő azonosult az emberiséggel a bemerítése által, és mi is azonosultunk ugyanúgy a halálával, feltámadásával. Halottak vagyunk a bűnnek, és élünk Istennek. A régi életünknek a kapuját bezártuk, tehátunk mögött tartjuk ezt a Jézus nevében. Mikor merítkezzünk be? Azt mondja a válasz, hogy az újjászületésünk után. Van itt 4 példa, amiről szeretnék röviden beszélni. Péter, amikor hirdette az evangéliumot a pogányoknak, az apostolok cselekedetei, 10-ben, 2 igét elolvasok hozzá, amikor Cornélius háza népénél is járt. Azt mondja, hogy a Apostolok cselekedetei 10:47-48-as igevers azt mondja, hogy akkor felele Péter, vajon eltilthatja-e valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Szellemet, miképpen mi is, és parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig. Ezt írja Isten igéje. Tehát azt írja, hogy megparancsolta nekik. Tehát újjászülettek, és rögtön be is merítkeztek, alámerítkeztek a vízbe. A következő, amikor Pál a damaszkuszi úton az Úrhoz fordult, Jézushoz, tudjuk azt, hogy Pál az keresztényüldöző volt, nagyon sok keresztényt elpusztított, nagyon ellene volt Istennek, de az Úr Jézus, amikor Pál a Damaszkuszba indult azon az úton, megérintette őt, és Pál az Úr Jézushoz fordult, mert amikor ő a keresztényeket üldözte, akkor az Úr Jézust üldözte. És akkor azt mondta, amikor leesett a lováról, hogy Uram, tehát befogadta az Úr Jézust a szívébe, odalapozok, mert ott van más is még, az Apostolok cselekedetei 9-es fejezetnél, itt vagyunk, azt mondta, hogy kicsoda vagy, Uram? Tehát az Uram meg úgy szólította meg, mert mondta neki, Saul, miért üldözöl engem? És mit mondott rá? Remegve, félve azt mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Innentől kezdve Pál az életét odaadta, és szolgálni fogok neked, Uram, Jézus nevében. És ugye ekkor Saulus volt akkor a neve, még Pálnak, és leesett a földre, és mikor megnyitotta a szemét, nem látott. És úgy kísérték be Damaszkuszba, és ott az Ananiás nevű proféta ugyanúgy megkapta látomásban, amit Pál megkapott, hogy oda fog menni hozzá, és ráteszi a kezét, és meg fog szabadulni ettől a vakságtól. Tehát megnyílik a látása Jézus nevében, és azt írja, és azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelt, és megkeresztelkedett. Tehát már újjá volt születve, és bemerítkezett, alámerítkezett a Jézus nevében a vízbe. A harmadik pedig, amikor Fülöp Szamáriába prédikált, akkor az Apostolok cselekedetei 8-as fejezetben van leírva, nem olvasom el, mert ezt hosszan van, de olvassátok el, itt megtaláljátok, amikor itt prédikált Fülöp. A 8-as fejezet 12-es verséhez megyünk. Azt mondja, de miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. Ezt, hogyha elolvassátok ezt a részt, itt ugye volt egy varázsló is, Simon nevű varázsló is, és ő is csodákat tett ott, meg mindenféle dolgokat tett ez az ember, ami az ördögtől volt, és nagyon szerették ezt nézni az emberek, gyerekektől, a fiataltól az idősig, de amikor Fülöp oda ment Szamária városába, és elkezdte hirdetni Isten igéjét, akkor bizony őrá is fölfigyeltek, és sokan hittek, és megkeresztelkedtek, mert azt írja, hogy örvendetes dolgok, tehát az evangélium üzenete, az egy jó hír, és ezt a jó hírt hallgatták, és akkor utána újjászülettek, és miután hittek, megkeresztelkedtek, tehát bemerítkeztek, alámerítkeztek a vízbe. És az utolsó pedig, amikor Péter pünkös napján hirdette az igét, akkor is az Apostolok cselekedetei 2:41-ben azt írja, hogy akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozott azon a napon, mint egy 3000 lélek. Amen. Tehát ott is hittek és bemerítkeztek a vízbe. nagyon sok helyen szerepel, és az, hogy bemerítkezés, én nagyon örülök neki, hogy ebből is világosságot kapunk. Összefoglalásképpen kimerítkezzen be a hívő. Miért merítkezünk be? Krisztus parancsának való engedelmességből, példájának a követése és a jó lelkiismeret miatt. Mi történik, amikor bemerítkezünk, azonosulunk Krisztus halálával és feltámadásával? Mikor merítkezzünk be? Amikor hitre jutunk Krisztusba. Tehát ezek nagyon fontos lépések. Egy példát azért annyit mondok, hogy amikor Jézus a kereszten függött, és a két lator is ott függött mellette, ugye az egyik hit benne, a másik nem. Igaz, hogy az alator nem merítkezett be, de hit Jézusban, és azt mondta neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Amen. Tehát ne elkárhoztassuk magunkat, ha még nem vagyunk bemerítkezve vízbe. Ezt azért mondom, ezt a példát, hogy a lator sem volt, de az Úr Jézushoz került. De ez a három elem, hogy háromféle bemerítkezés van, ez Jézus parancsa. És köszönjük neki, hogy mi is megtehetjük ezeket. Amen.
Amen.
Amen. Átadom a szót Bor Ferenc pásztornak.
Szeretettel köszöntelek benneteket én is. Copeland tegnap vagy tegnap előtt azt írt az üzenetében, hogy amikor együtt vagyunk, az egy nagyobb erőt képvisel. Csak megerősítésképpen a keresztségekhez egy gondolatot tennék hozzá, hogy a Biblia az kétféle sorrendet állít fel. Az egyik újjászületés, Szent Szellem keresztség, vízkeresztség. A másik újjászületés, vízkeresztség, Szent Szellem keresztség. Mind a kettő tökéletes. A lényeg az, hogy az elsőnek mindig az újjászületésnek kell lenni. Tehát ez a kétféle verzió található a Bibliában. Ma egy örökzöld témát hoztam nektek, de felfrissítve. És egy nagyon jó megerősítést kaptunk ma, mert volt egy Skype-os börtönszolgálatom, és azt mondta, hogy észreveszi a szolgálatunkon, hogy egy szemléletváltáson mentünk át. És nagyobb élménnyel olvassa ő is a beküldő tanításokat. Ő ezt már észreveszi, hogy ahogy a pásztorotok is mondta, nem az állóvízben vagyunk, hanem elindultunk. Bezseg a víz körülöttünk. A mai örökzöld téma a megváltás és a gyógyulás. Sokszor hallottátok ezt már, de nagyon fontos ezekről újra nagyobb látószöggel beszélni, és főképpen azért is örülök ennek, mert ez nagyon jó lesz beküldeni a börtönmisszióba is, hogy a videón, a hálózaton belül mindenki nézhesse. Az első pont a megváltás. Tudjuk az írásokból, hogy Isten az embert a saját képmására teremtette, és ebből kifolyólag az emberi szellemi lény. Az ember szellem, van lelke és testben él. Az ember megteremtése után Isten készített a mennyben és a földön egy gyönyörű kertet, amiben behelyezte az embert. A sorrendet figyeltétek, hogy először a mennyben, utána a földön. Mert a földön levő dolgok mind a mennyeinek a képmása. Tehát először meg kell lenni a mennyben, a szellemi síkon, és utána valósulhat meg a földön. Ugyanígy igaz az imáinkra is. Ádám és Éva szabad akarattal rendelkezett. Istentől tekintélyt kaptak, uralmat kaptak, hogy tudják kormányozni a földet. De az ördög megtámadta Isten szavát, hogy lerombolja az embernek a gyümölcsöző voltát és a kapcsolatát Istennel. Ádám és Éva nagyon rosszul döntött, és ezzel elveszítette a hatalmi pozícióját. Amikor pici gyerek voltam, talán óvodáskorú, akkor a keresztmamám elcipelt templomba, és hát amit tudott, magyarázott a történtekről, és hát azt megértettem, hogy Ádám bűnbeesése miatt kell az embernek meghalni. És én akkor nagyon haragudtam Ádámra, hogy miért kellett neki ilyet csinálni. Erre emlékszem. A bűnbeesés után Ádám és Éva nem halt meg azonnal fizikailag, de a bűnbeesés hatott az Istennel való közösségükre, mégpedig rossz irányba. Ugyanis szellemileg elbuktak, és elhagyták Istent. Tehát nem Isten hagyta el az embert, hanem az ember hagyta el Istent. És Isten még az ember bukott állapotában is gondoskodott róla. Mert utána nyúlt, felöltöztette bőrruhába, és megvédte saját magától, nehogy visszamenjen az édenkertbe, és szakítson az élet fájáról, és bűnös állapotába éljen. A szellemi bukás következményét az Efézus 4-ben találjuk meg. Efézus 4-ben, 17-18-as vers. Azt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint ahogy a pogányok járnak az ő elméjüknek hiába valóságában, akiknek sötétség borult az értelmükre, elidegenültek Isten életétől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Tehát a sötétség világába kerültek. És egy másik igéhelye nagyon gyönyörűen mondja, hogy Jézus kihozott bennünket a sötétségből és átvitt a világosság országába. Tehát itt leírja az ige a szellemi halálnak a fogalmát. Ádám és Éva szellemileg leépült. Elveszítették az ártatlanságukat, a tekintélyüket és a hatalmi helyüket. És megnyitották a bűn ajtaját, a szomorúság, a magány, a félelem, a betegség, a halál előtt. A bűn kihatott az emberiségre, így mindannyian eredendő bűnnel születtünk meg. Ezért a gyermekeket nem kell tanítani arra, hogy hogyan lázadjanak a szüleik ellen, hogyan beszéljenek vissza, hogyan vétkezzenek. Mert ez benne van a bűnös természetükben. A Biblia egyébként kétféle bűnről beszél, nem állt ezt is tisztázni. Van az eredendő bűn, amit Ádám követett el, és a vérvonalon keresztül minden újszülöttre kihat. A másik fajta bűn pedig az, amit mi követünk el valamilyen formában. Vagy a szavainkkal, vagy a cselekedeteinkkel. A bukás után az emberiség az ítélet felé haladt. Mivel senki sem tudta megváltani magát a teljesítménye alapján, vagyis a cselekedetei alapján, szükség volt egy megváltóra, szükség volt egy üdvözítőre. Ezért Isten elküldte Jézust, és csak az ő befogadásával üdvözülhetünk. Más vallási vezetők nem tudnak megmenteni senkit, mert ők csak emberek voltak és meghaltak. Egyedül Jézus támad fel a halálból, és egyedül ő adhat új életet, és nekünk ezt kell hirdetnünk. Minden hívő feladata az evangélium hirdetése. És amikor a hallgatóság, akinek prédikálunk, hisz abban, amit hall, akkor az ige olyanná válik a számára, mint egy mag. Ez a mag bemegy a szellemébe, és új teremtésé válik, ahogy írja a 2 Korintus 5.17. És az a szellem elevenedik meg benne, amely Jézust feltámasztotta a halálból. Jézus az emberiség mellett döntött a kereszten. Jézus értünk halt meg. És várja, hogy az elveszett ember pozitív módon feleljen erre. Nagyon röviden ennyi a megváltásról. A második pont a gyógyulás. egy nagyon érdekes igét fogok felolvasni a János Evangélium 9. fejezetéből. Ezen sokáig töprengtünk, és nem volt eddig válasz. Most megvan a válasz az Úr dicsőségére. János Evangélium 9:1-2 vers. De végén ráadásként ne felejtsétek el, ez nincs a papírom, a János 5-ből olvassak fel. János 9:1-2. Bizonyára ti is olvastátok már ezt az igét, csak valószínű nektek sem volt ebből világosságotok. És amint eltávozék, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt, és kérdezik az ő tanítványai, mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Ez egy jó kérdés, és nem tudtuk rá választ. Felele Jézus, 3. vers. Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei. Akkor ki vétkezett? Ádám. Ez a kulcs. Igen. Ádám vétkezett. Tehát Ádám bűne miatt szenvedett ez a férfi vakságban. A kérdezők, tehát a tanítványok, mivel még az átmeneti időszakban voltak, ők a törvény szemszögéből gondolkodtak, mert aki az Ószövetségben a törvényt megszegte, annak az egyik következménye volt a betegség, mint átok. Vagy generációs átok. De az sincs már, mert Jézus azt is elhordozta. Tehát a törvény szemszögéből tették fel a kérdést, hogy ki vétkezett, a szülei, vagy az a fiatalember. De másik igék fényében valóban meg tudjuk adni a választ, hogy a betegség Ádám bűne miatt lépett be az emberiség életébe. A betegség egy korlátok közé szorított halál. Azért korlátok közé, mert hogyha tudják kezelni a betegséget, akkor még életben marad az ember. De amikor nem tudják megfelelően kezelni a betegségét, akkor az halálba is torkolhat. A betegség nem jó. Minden ember meg akar szabadulni tőle. Tehát nem származhat Istentől. És ezt a Jakab 1:17-tel lehet alátámasztani, mert minden jó adomány Istentől származik, akinél nincs változás. Jézus az ördögnek tulajdonította a betegséget. Ehhez két igét említek. A Lukács 3:16-ban azt mondta Jézus, hogy a sátán kötözte meg betegséggel ezt a görnyet asszonyt. Az egyszerű fordítás görnyetnek nevezi, nálunk meg görbetnek van, de ugyanazt jelenti. Tehát világosan le van írva, hogy ki okozta azt a betegséget. A másik ige az apostolok cselekedetei 10:38. Itt azt mondja az írás, hogy Jézus meggyógyította az ördög elnyomása alatt levőket. Tehát megint kiviláglik ebből az igéből, hogy a betegség szerzője az ördög, az örök ellenség. Viszont akik tévesen Isten akaratának vélik a betegséget, fölmerül a kérdés, hogy akkor miért mennek orvoshoz? Mert hogyha Isten akarata a betegség az ő téves nézetük szerint, akkor igazából Isten akarata ellen tesznek azzal, hogy elmennek az orvoshoz. Tehát ezzel esetleg föl lehet nyitni a szemüket. Tehát a betegség átok, nem pedig áldás. A Galata 3:13-at felolvasom, mert azt írja, hogy Jézus megváltott bennünket mindenféle átok alól. Ezért ment a keresztre. Galata 3:13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Átokkal lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Az Ószövetségben a törvény megszegését követték az átkok. És ez háromszoros. Ugye a betegség, a szegénység és a szellemi halál. Tehát, hogyha meg vagyunk váltva az átok alól, akkor nekünk kötelességünk ellenállni Jézus nevében a tüneteknek, a problémáknak, és hatalmat venni felettük. Az általuk való megváltás magába foglalja azt, hogy a lényünknek mindhárom része szabad az általuk alól. Mert Jézus fizetett a szellemünk, a lelkünk és a testünk, valamint a generációs általuk aluli mentességét is. Tehát fizetett a jólétünkért. Először is a szellemünk tekintetében elhordozta, ahogy az Ézsaiás írja az 53-ban, elhordozta a bűneinket, és a Szentvére tisztára mosta a szellemünket. Ami új dolog volt a számomra, hogy a lelkünk, és ezen a területen van az érzelmeink, terhét is elhordozta Jézus, mert a Lukács 22:44-ben megvan írva, hogy amikor ő egy túlzott érzelmi feszültségben volt, akkor vért verejtékezett. Tehát a Gecsemáné kertben, igen. Tehát a mi érzelmi feszültségeinket, zaklatottságainkat is elhordozta. Tudnunk kell ezt, hogy le tudjuk tenni. És a harmadik pedig ugye a testünk betegségeit is magára vette, ahogy ez megvan írva több igében, majd ezt is mindjárt sorba veszem. Jézus nem véletlenül kapott 39 korbácsütést. Mert az orvostudomány szerint 39 főbetegség van. És minden egyes korbácsütés egy főbetegséget megsemmisített a számunkra. A betegség aluli megváltást három nézőpontból lehet tekinteni. Ézsaiás, a Ézsaiás 53:4-5-ben jövő időben ír arról, hogy majd jön egy megváltó, aki a bűneinket, betegségeinket elhordozza. Máté a 8:17-ben már jelen időben ír, mert ő ott volt jelen, abban az időben. Viszont Péter apostol az 1 Péter 2:24-ben múlt időben ír, visszatekintve a keresztre, hogy Jézus már elhordozta. Tehát igazából háromféle időzónában le van írva a Bibliában a átok aluli megváltás. Még valamire nagyon felszeretném hívni a figyelmeteket, hogy ugyanannyi jogod van a gyógyulásra, mint a bűnbocsánatra. És ezt az Ézsaiás 53-ban fogom felolvasni. Megmondom, hogy miért. Mert az a tapasztalat, hogy az emberek nagy része annyit tud, hogy Jézus megváltott a bűntől. Ez egy részigazság, ami igaz, de nem teljes igazság. Mert nem csak a bűntől váltott meg, hanem megváltott a betegségtől is. 53:4. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veretetik, és kínosztatik Istentől. Tehát nem értette az akkori nép, hogy mi történik. Nem látták benne a megváltást ők akkor még. 5. vers. És ő megsebesített a bűneinkért. Itt van a bűneink alul való megváltás. Megrontottott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Itt a végén van benne a gyógyulásunk. Tehát, hogyha valaki elfogadja az igének az első felét, hogy a bűnöktől megváltást nyertünk, akkor miért nem fogadja el az igének a második felét is, hogy a betegségtől is megváltást nyertünk. Egy igén belül van mind a kettő. Tehát ennyire nem szabad a szelektálni, hogy az ige egy részét elfogadom, a másik felét meg nem fogadom el. Tehát ezért kihangsúlyozom még egyszer, hogy mindannyiunknak joga van a gyógyulásra ugyanúgy, mint a bűnbocsánatra. A gyógyulás a hívők szövetségi joga. Isten akarata a gyógyulás. Egyrészt valamelyik alkalommal már idéztem a 2 Mózes 15:26-ot, amikor Isten azt mondja magáról, hogy én vagyok a Jehova Rafa, te gyógyítód. Tehát már Ószövetségben is gondoskodott Isten a gyógyulásról. Az Új Szövetség 14-szer mondja azt, hogy Jézus mindeneket meggyógyított. Jézus hogy szállt szembe az ellenséggel? Jézus úgy rombolta le az ördög munkáit, hogy gyógyított. És mi történt akkor, amikor keresztelő János lefejezték? úgy válaszolt, hogy sokaságot gyógyított meg. Tehát így szállt szembe az ördöggel és az ördög munkáival. Jézus senkit sem betegített meg. Viszont megparancsolta a hívőknek, hogy mi imádkozzunk a betegek gyógyulásáért. Összegezve, Isten megígérte a megváltást, Jézus kifizette az árat, a Szent Szellem megadta az erőt ahhoz, hogy átvegyük a gyógyulást, és az átvegyük szót aláhúzom, mert ez 2000 a rendelkezésünkre áll. Csak nem tudtunk róla, mert nem tanítottak meg bennünket erre. Tehát ma már ennek világosságában nem gyógyulást kell kérni Istentől, hanem hálát adni, megköszönni, hogy az Úr Jézus elhordozta a tüdőlötyögést, a májhápogást, és átvenni azt, ami már a nevemen van. Ez olyan, mint egy örökség. Ha valaki kap egy hagyatéki végzést, és benne az örökséget, akkor két lehetősége van. Vagy átveszi, vagy félretolja az asztalon azt a papírt. Tehát nagyon fontos azt megérteni, hogy az újjászületéskor a szellemünkbe bekerült a gyógyulás. Onnan kell kimerítenünk, de az elme egy akadály. És most a következő modula az elméről fog szólni, a lélekről, ami biztos, hogy nagyon jó lesz, és majd ti is fogtok ebből kamatoztatni sok mindent. Tehát az elme egy akadály. Ismerek egy talán korombeli, vagy talán egy kicsit idősebb férfit. Egyszerűen elesett, rosszul lépett. Megsérült a gerince, azóta tolószékben van. Keresztények beszéltek vele. Elmentek felé szolgálni, én is. Ő ahhoz ragaszkodik, ami az orvosi jelentésben van. Na most ővel nem lehet mit tenni, amíg az elméje lekorlátozza őt. Ígértem egy ráadást, mert a múlt héten volt szó, hogy az írás ihletett, és hogy egy igét nem szabad kiragadni, vagy ha nem értünk egy igét, akkor a többi igének a világosságába kell megnézni. Tehát a János 5.29, kezdem a 28-nál. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik koporsóban vannak, meghallják az ő szavát. És kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát itt arról van szó, hogy az egyik része az embereknek a mennybe jut, a másik része a pokolba. Csak első látásra, hallásra az, hogy jót cselekszik, ez megzavaró, mert az Efézus 2.8 pont az ellenkezőjét mondja, hogy nem cselekedetek által üdvözülünk. Itt a jó azt jelenti, hogy hit Jézusban is befogadta, a gonosz műveltek pedig azt, hogy nem fogadták be Jézust. Tehát ezt az igét is a többi igének az igazságának a fényében kell vizsgálni, hogy helyes úton tudjunk maradni. Köszönöm szépen. Ennyi volt már az eledel. Visszaadom a mikrofont a pásztorotoknak.
Csak egy röviden, amikor lefejeztek, ugye Keresztelő Jánost, ez egy érzékeny téma mindenki számára, akkor Jézus nem azt tette, hogy szomorkodott volna, vagy azt mondta volna, hogy vagy elátkozta volna Herodes, mert ezt megtette, hanem elvonult, először úgy írja az ige, hogy elvonult, de hiába vonult el, a sokasság ment utána, ott várta, meg mentek is utána, és Jézus nem azt mondta, hogy hagyjatok, most szomorkodom, és nem gyógyítalak meg benneteket, hanem igenis. Ezzel fejezte ki a bánatát, mert az érzelmei voltak, nem is a bánatát fejezte ki, hanem azt mondta, hogy Uram, akkor is neked szolgálok tovább.
Kimaradt még egy gondolat, ennél a Keresztelő Jánosnál el akartam mondani, hogy Jézus nem tüntetést szervezett, nem aláírás gyűjtött, hanem ő szellemi oldalon támadta meg az ellenséget.
Együttesen fogunk imádkozni. Egészséges csontok és csontvelő, valljuk meg együtt. Mondd-e nékem az Úr, profétálj e csontok felől, és mondjad nékik, ti megszáradt csontok, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a csontoknak. Ímé, én bocsátok ti belétek szellemet, hogy megéledjetek. És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek szellemet, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Dicsőség az Úrnak!
A múltkorihoz szeretnék még egy kiegészítést mondani. A múltkor szó volt arról, hogy aki a kősziklára építi a házát, annak a háza szilárdan megáll, aki a homokra építkezik, annak a háza összedől a viharban és az árvízben. És felmerült egy gondolat azzal kapcsolatban, hogy a keresztények azok, akik a kősziklára építik a házukat, és a világ az, aki a homokra építi a házát. De a keresztények is építhetik a házukat a homokra, hogyha nem újítják meg a gondolkodásukat. De mi azok vagyunk, akik a kősziklára építjük a házunkat, és a mi házunk szilárdan megáll minden nehéz helyzetben, viharban, árvízben, Jézus nevében. Amen.
Halleluja! Köszönjük az Úrnak, hogy a Szent Szellem munkálkodik, és hogy az igével megújítjuk az elménket ezért. Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak. Tehát mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10.9-10-es ige, hogy meghalt te száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedbe hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsága, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem,
hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem,
hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem.
Újjászülettem.
Krisztusban.
Krisztusban.
Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől. Ez az igazság,
mert Isten
ígéje
igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Halleluja. Bezárjuk a mai alkalmat. Búcsúljon nektek Jézus nevében.